köszöntöm közöttünk Bartik Mátét, aki egyébként az osztálytársam. Szia Máté, örülünk, hogy itt vagy. Nagyon sajnáljuk, hogy Ágoston ezen az adáson most nem tud itt lenni, mert dolga adódott, de a következő adáson majd ő is csatlakozik hozzánk szerencsére.
Nagyon örülünk, hogy így megint együtt vagyunk. Remélem a hallgatóknak is, és nektek is jól telt a nyár. Tudtatok pihenni, kikapcsolódni, és történtek veletek szép és jó élmények. Ma egy kicsit erről is fogunk beszélgetni, hogy ki hogy van az élményekről, a nyári élményekről, és a hangadó srácait is megszólítjuk ma, Rab Miskát, Rab Lackót és Lantos Márkot. És akkor szeretettel köszöntelek, Rab Miska, mert most te kivételesen itt a mikrofonnál ülsz, mert hogy szeretnénk téged egy kicsit majd bemutatni jobban, jó?
Én is üdvözlök mindenkit.
És akkor arra gondoltam, hogy meséltek egy kicsit a nyáról, hogy ki hogy van, hogy volt szép élmény, szép pillanatról.
Hát én már ugye egyetemista vagyok, és miután levizsgáztam, azután rögtön mentem táboroztatni. Van egy ilyen nagyon jó kezdeményezés, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztatunk, és hát ebben a projektben már hát lassan 10 éve körülbelül benne vagyok, és az utóbbi 2 évben, mint konyhafőnök csináltam végig ezt a tábort. Ez teljesen önkéntes, de mindig rájövök, hogy ez rendkívül jó, nagyon sokat ad, és ahogy a több konyhásom is visszajelezte, hogy ez nekik a nyár fénypontja, és nekem is körülbelül hiába a nyár elején van, és utána még van majdnem 2 hónap a nyárból. Ez így olyan jól meg tudja alapozni a nyaramat, hogy részt veszek ezen a 1 hetes, de amúgy nagyon kemény táboron, mert hát kvázi a konyha, ami a leghosszabb műszakban dolgozik, ráadásul nem átlagos gyerekek vannak a táborban, úgyhogy azért durva ez a dolog, meg hát még voltam egy pár táborban így segíteni egy-egy napot, ami alatt így nem érzi át az ember, hogy ez a tábor mondjuk hogy működik, de ha van ott ismerős, akkor azokkal nagyon jó így nyáron is találkozni, teljesen más szituációban. Például járok egy közösségbe, és ott is az volt, hogy gyakorlatilag a saját közösség társaimat kellett szórakoztatnom egy feladatban, és hát volt egy elég nagy szivatás is benne, és akkor ott ez nagyon vicces volt, hogy amúgy beszélgetni szoktunk, teljesen egyenrangú emberek vagyunk, de most én is, vagy én egy kicsit így kvázi szórakázhatok velük.
Mitől egyenrangú hát neked az...
Az, hogy igazából ebben a társaságban összeárunk, van egy kis lelki tartalom, beszélgetünk, és én akkor ebben a szituációban meg egy állomást tartottam a táborban, és ők megjöttek, mint részvevők. Tehát, hogy ott picit nekem így hiába egykorúak vagyunk, nekem kellett így állni a feladatot, mondtam, hogy jó, ezt nektek is meg kell csinálni, nincs kivétel, ez mindenkire vonatkozik, és akkor ez így nagyon fura volt, de amúgy nagyon vicces szituáció mindig az ilyen.
Mondtad, hogy a konyhafőnök voltál a táborban, az önkéntes táborban, és mi a feladatod konkrétan?
Hát ezt úgy szoktuk megmondani, hogy a konyhafőnök nem főz, hanem irányít, és hát ez egy összességében mondjuk egy 60 fős tábor, körülbelül 30 kisgyerek van ott, és majdnem még egyszer ennyi felnőtt, fiatal, ifi, aki segítik a tábornak a mindennapi működését. Hát általában az van, hogy én tényleg csak koordinálok, de ha mondjuk valaki nincs bent, hogy valami baj van, akkor bele tudok szólni, meg hát igyekszünk olyan ételeket főzni, amiket a gyerekek is nagyon szeretnek, tehát hogy hát például főzeléket nem főzünk, mert azt a gyerekek ugye nem szeretik.
Spagetti gondolom spagetti, köztük van.
Igen, gyümölcsleves, raguleves, rizskok, meg ilyesmi. Mm-hmm. Tehát, hogy magunkat se szívassuk meg nagyon.
Persze.
És akkor ezeknek a koordinálását folyamatosan kell kóstolni, mert nem fér be egy fazékba, és hogy akkor mondjuk a 3 fazék az pontosan ugyanolyan legyen, vagy legalább hasonlítson egymásra jellegében. Úgyhogy igazából ez meg nyilván, hogyha valamelyik konyhás nagyon kifárad, mert ez elképzelhető, mert tényleg nagyon hosszú egy ilyen nap, vagy például valamelyik programra kell konyhás, mert amúgy már idén 8-an voltunk a konyhán, de ha kell konyhás, akkor én be tudok helyettük ugrani, és ezért is vagyunk ilyen sokan, hogy mindig legyen tartalék.
És mit ad neked ez a tábor?
Hát most már egy elég jó társaságot, hiába most így kvázi én voltam a rangidős, a táborban, de egy nagyon jó társaságot, egy hetes balatoni lentlétet, hát nem az, hogy teljesen szabadon, mert azért nyilván
vannak kötöttségek,
de hogy így lent lehetek a strandon, plusz egy hét a Balatonnál, szerintem ezt mindenki nagyon szeretné. Úgyhogy hát még nagyon sok mindent ad. Most így ennyi jutott eszembe.
Jó, köszi. Na, szeretettel köszöntünk, Lackó, téged is. Neked hogy telt a nyár?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és egyébként jól. Ez rövid volt, és nagyon tömör, de jobban kifejtve elképesztő sok mindent csináltam én is. Ugye én is részt vettem ebben a táborban, ahol Miska is. De én ott ifiként voltam jelen. Én egy kis 6 darab gyerkőcöt próbáltam így patronálni, meg mentorálni. Ahogy a Miska elmondta, tényleg elképesztő megterhelő, de egyébként meg egy nagyon jó élmény, és nagyon sokat adott szakmailag, ha ezt hívhatjuk úgy, hogy ilyen gyerekekkel való foglalkozásban nagyon sok tapasztalatot, meg emberileg is nagyon sokat épültem szerintem ezekből a táborokból, mert hogy én is most már harmadik éve vagyok benne. Igen.
Hány éves gyerekekkel foglalkoztál?
Hát nekem a kis csapatom, ők másodikosak voltak. Elsős másodikosok, tehát ilyen 6-tól 8 évesig.
De amúgy az két részre van mondva ez a tábor, és mi a mindketten a kicsiknél voltunk ilyen 1-től 4. osztályig, és akkor a nagyobbaknak már van egy szabadabb, de kicsit másabb hétvégéje.
Igen, igen. És nem nehéz őket így mentorálni?
Hát egyébként de, vagy hogy van nehéz rész, nehezebb része is, meg természetesen van könnyebb része is. Ami ugye ebben a táborban, azt Miska is említette, hogy nehézség, hogy vannak mentálisan elég
sérült
gyerekek, meg vannak tényleg ott beteg gyerekek, akikre ugye több odafigyelés kell, de alapvetően az összes gyereknek több odafigyelés kell, hiszen ugye ez az, amit általában otthon, vagy hogy ő környezetükben nem tudnak megkapni, otthon, iskolában, utcán, társai közt, és hogy emiatt ugye nehéz, hogy mindenkire elképesztő mennyiségű külön figyelmet szentelni, úgy, hogy ők meg ugye egy olyan környezetből jöttek, ahol ők úgy, tehát ahol ő nekik fel kell magukra hívni a figyelmet, és ezért itt is így kicsit rossz csontkodnak, meg eléggé elevenek, és ez az, ami nehezebb része, hogy akkor így kicsit koordinálni őket, meg van pár hiperaktív gyerek, főleg így az alsóbb korosztályokban, akikkel nagyon-nagyon nehéz, és mindezt úgy, hogy érzelmileg meg elképesztő labilisek. Így tényleg az arany középutat kell úgy megtalálni, hogy ez nekik tényleg egy élmény, egy jó élmény legyen.
Igen.
Ezt elképesztő nehéz. De egyébként, hogy jóról is ez sem szó, nagyon cukik, nagyon szeretjük őket, ők is minket, és ezért szerintem megvan egy ilyen kölcsönös ilyen kapcsolódás,
kötődés.
Meg kötődés, igen, meg hogyha buszon összetalálkozunk, akkor azért oda szoktak jönni hozzám, hogy szia, Lackó! És akkor az jó érzés, meg mindig a kis szívecskémet megmelengíti.
Meg tényleg most egy nagyon jó csapat jött össze.
Igen.
Az mit jelent, hogy jó csapat jött össze?
Hát, hogy így nem volt ilyen nagyobb összezördülés így a vezetőség, a konyha, meg a zifik között. És azóta is egy párszor így találkozott itt Budapesten és a csapat, sőt a tábort úgy zártuk le, hogy egy ilyen budapesti, visszajöttünk a budapesti éjszakába, típusú dologgal zártuk le, és azóta is többször találkozott a csapat, meg így összejár néha.
Igen. És Laura, neked hogy telt a nyár?
Ha jól emlékszem, akkor a kérdés eleje úgy szólt, hogy hogy vagytok és hogy telt a nyár, úgyhogy inkább a hogy vagyok kérdésre reagálnék, mert igazából a nyaramról csak annyit tudok mondani, hogy barátokkal voltam, családdal voltam, tényleg nagyon sok minden történt, de hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor az az, hogy nyár elején lettem 18 éves.
Isten éltessen!
Köszönöm, és nekem ez tényleg egy akkora áttörés volt, mert most értem beszélem abba a korba, amikor azt érzem, hogy az emberek egyik fele még úgy tekint rám, mint hogyha egy gyerek lennék, a másik fele meg már teljesen, mint hogyha felnőtt lennék, és úgy kezelnék, és számomra tényleg nehéz megtalálni egy-egy élethelyzetben az átmenetet, hogy akkor melyik élethelyzetben hogy kéne viselkednem meg, hogy az emberek hogy várják el tőlem, hogy viselkedjek. És egyébként pont ezért is hoztam fel a hogy vagy kérdést, mert most lettem végzős szeptemberben, és tényleg nagyon durva volt az áttörés, így a nyári bulizós barátokkal vagyok, családdal utazok ide-oda, abból abba, hogy akkor érettségire kell jelentkeznem, osztályozó vizsgára kell jelentkeznem, nyelvvizsgára kell jelentkeznem, és akkor folyamatosan tanulni kell, ilyen papírmunkát kell intézni, olyat. Úgyhogy jelenleg nagyon kuszám vagyok, de próbálom összeszedni a fonalat, és próbálok mindent a magamtól tehető legjobban hozni majd a vizsgákon.
Nagyon drukkolok nektek.
Köszönöm.
Ágoston is 12-es, te is.
Igen, és most... a Máté is, úgyhogy.
És a Máté is, így van, így van. Jó. Miska már túl van az érettségén, és igen, éppen igen. Te most ugye egyetemista vagy, illetve igen. Tudom, hogy nagyon sok mindent csinálsz, úgyhogy mesélsz ezekről?
Hát én másodéves egyetemista vagyok, közösségszervezést tanulok. Hát mindig megkérdezi mindenki, hogy az mit csinál. Hát mondom, hogy később majd mondjuk rendezvény szervez, tehát egy műfázba tud akár elhelyezkedni, vagy egy rendezvényszervező cégnél. Nem ez lett volna az eredeti tervem, de így sikerült, és most már így rájöttem, hogy ez amúgy még jól is elsülhet, meg amúgy ebből nagyon sok fele lehet indulni, úgyhogy...
Valószínű nem is véletlen
igen,
volt.
Szerencsés vagyok, talán ilyen szempontból, hogy ez így jött össze. Hát dolgoztam az egyetem mellett, ami hát úgy volt, hogy én csúsztattam egy évet, és akkor dolgoztam, viszont aztán úgy kicsit ott ragadtam a munkahelyemen, és így az egyetem mellett is dolgoztam, ami néha ilyen nagyon horribilis napokat hozott össze, hogy akkor reggel egyetem, utána elmentem zenélni, utána pedig dolgoztam még, vagy fordítva, és akkor ezt így 3 nap egy héten keresztül, és akkor reggel 7-től így este 11-ig így semmennyi tusszanásnyi idő nem volt, és ezt így mondtam, hogy ez így kicsit sok, úgyhogy most éppen hát most így alkalmi munkák csinálok, meg igen, hát leginkább megzenélek, ami szintén egy elég fontos metódus az életben.
Igen, erre kíváncsi vagyok, hogy milyen együttesed van, vagy milyen együttesnek a tagja vagy?
Én a Telehold zenekarnak vagyok a ütőhangszeres tagja, és wow. Hát ez egy elég keszekusza történet, amíg ez Telehold lett, de most Telehold, és most éppen elég jól áll a banda.
És hogy került ebbe a bandába?
Hát ez úgy indult, hogy a Prohászkában 2 osztálytársammal mi összejártunk így zenélni szerda délutánonként, ami abból állt igazából, hogy kapott egy dobszerkót az egyik srác, és akkor fölmentünk hozzá, volt egy kis szobánk kvázi, ilyen mini stúdió, de igazából egy pár hangszer volt benne, és ennyi. És ott így elkezdtünk zenélni, meg hülyéskedni a zenével, és akkor ez így ment egy pár évig, majd utána csatlakozott hozzánk Emma, aki basszus gitározik, lány basszus gitáros, erre felhívnám mindenkinek a figyelmét. És ő egy kicsit akkor így, hát talán az ő becsatlakozása kezdte megreformálni ezt a hülyéskedős énünket, aztán meg még csatlakozott hozzánk Rebeka, mint állandó tag, mint énekes, és így lett egy 5 fős elég komoly csapat, és akkor eleinte az volt a nevünk legején, amikor még csak 3-an voltunk fiúk, hogy 3-as fogat, aztán jött a nyest a papírhajón, és végül most így megállapodtunk a Teleholdnál, ami egy nagyon durva névváltoztatás eredménye volt, mert azon a néven egy másfél-két hónapot biztos, hogy ültünk, hogy mi legyen akkor az új név. Úgyhogy én kvázi a kezdetek óta benne vagyok, egy pici szünetet tartottam, így a, nem tudom, 10., 11. elején, és akkor, hát ez egy véletlen, hogy kerültem vissza, mert a Domina dobosunk egy tesi órán felépés előtt két nappal talán meghúzta a kezét, majd megzúzta a kezét egy kosárlabdával, és akkor így föllettem nagyon gyorsan hívva, hogy Miska, akkor most blattolnod kéne. És hát megtanultam én is a dolgokat, viszont végül a Domi úgy érezte, hogy el tudja játszani, és akkor végül eljátszotta, és én meg akkor hát kicsit improvizatív jelleggel voltam azon a koncerten jelen. Ez volt, hát idén össze lesz 4 éve ez a koncert, és hát mióta így komolyabban veszük magunkat, az mondjuk 2 éve játszhattunk egy szerencsének köszönhetően a Művészetek Völgye egyik ilyen kis udvarában, és onnan ott kezdtük el azt gondolni, hogy ezt megéri csinálni, nem kell a poén szinten maradni, ott már elkezdtünk saját számokat írni, mert addig csak feldolgoztunk, és hát ez így azóta megy kisebb-nagyobb sikerrel, most éppen elég jól.
Arra, hogy vissza tudsz emlékezni, mert mondtad, hogy 1,5 hónap volt, míg megszületett a Telehold név, hogy miért pont Telehold lett?
Ez nagyon vicces, mert szerintem pont én vagyok az, aki nem volt ott, amikor a Telehold mint név ki lett találva. Én rábólítottam, mert tetszett. Nagyon sok névvariáció volt, sőt volt egy körülbelül 1 hét, amikor más is volt a nevünk, de aztán rájöttünk, hogy ez így nem lesz jó. És a Telehold-nál szerintem azt hiszem az győzte meg a fiúkat, meg így mindenkit, hogy a vizualitására nagyon jól lehet építeni, és már így elkezdtünk ebben is gondolkodni, hogy Telehold, akkor arra, hogy lehet mondjuk Instagram brandinget, vagy nem tudom mit építeni, meg hogy egy koncertnek a látványát, azt hogy lehet megálmodni, és ezt azóta is hát nagyon örülünk, mert amúgy ebből tényleg sok mindent ki lehet hozni. Például volt egy olyan koncertünk, az első ilyen Teleholddal szervezettebb koncertünk, ami az volt a cím, hogy Dalok a nagy űrből, és szereztünk egy nagy parabola antennát, és arra vetítettünk, meg LED csíkokat, és tényleg ilyen űrruhákba voltunk kicsit, ilyen csillogósabb, meg
nehezebb
ruhákba, és akkor így lett a Telehold, és ezt azóta is használjuk ezt a előnyét.
Nagyon kreatívak vagytok. Még visszatérünk az együttesre, még csak a Miskától még megkérdezem, hogy te is zenélsz, ugye?
Igen, én is zenélek. Hát igazából én ilyen zenesulis szinten, na, de nehéz ez a szó, bocsánat.
Semmi gond.
Tehát én zenesulis szinten zenélek inkább. Én 8 évet jártam zongoratanához, vagy hogy, bocsánat, 7-et. Uh-huh. Aztán így kicsit történt egymás, ami miatt úgy abba kellett hagyjam, ő abba hagyta a tanítást, és akkor nekem is, én is úgy gondoltam, hogyha nem az a tanár tartja nekem az órát, akkor nekem nem kell az óra. Aztán még ezen kívül bátyámtól elkaptam ezt a dobfertőzést, úgyhogy én is konyítok az ütős hangszerekhez, leginkább kahonon kreatívkodok kisebb dicsőítős csapatokban, vagy csapatban, és ez az, amit úgy már egész régóta űzök. Aztán most 2 éve kezdtem el orgonát tanulni a suliban, és aztán pedig még annak is lassan 2 éve, hogy gitározni megtanultam így autodidakta módon. Úgyhogy most büszke is vagyok magamra, meg kicsit menőzök is vele, de hogy én most így heti szinten 4 hangszeret játszok, 4 hangszeret használok.
Nekem annyi kérdésem van, hogy akik hallgatnak minket, azok tudják, hogy minden szám közepén, minden adás közepén meg szoktunk hallgatni egy zeneszámot, és ez most a Teleholdtól lesz.
Igen.
Úgyhogy, Miska, az annak kérdésünk, hogy mit kell tudni erről a számról esetleg, hogy született, vagy miről szól?
Ez a szám, az a cím, hogy Néma film, és ezt a Rebecca írta szövegileg a számot, meg hát nálunk az a metódus, hogy együtt rakjuk össze a zenét, ő meghozza egy dallamot, és utána utána azt együtt hangszereljük kvázi meg, tehát ugyanolyan jogú szerzők vagyunk körülbelül mindannyian, és ezt a néma filmet, ezt a Rebeka hozta, és hát ő azóta sajnos már kilépett a zenekarból, mert kicsit, hát volt egyéb elfoglaltsága, meg nagyon túlvállalta magát, és más művészeti tevékenységet folytat, amúgy, mert színészkedik, meg ilyesmik, és ezt ő írta, és kicsit ez, hát ilyen, ez most csúnya megfogalmazás, de ilyen hattyúdalszerűként is föl lehet fogni, de amúgy nagyon szép, és nagyon fura, mert vannak sokkal olyan abszámaink, amik mondjuk egy rádióban így elhallgathatók, és ez ilyen kicsit underrated, ez a dal. Úgyhogy ezért is ezt hoztuk ide most, hogy egy kicsit ez is kapjon figyelmet, mert mi amúgy ezt a számot nagyon szeretjük. Most így, hogy nincs a Rebeka, amúgy nem szoktuk játszani koncerten, mert az úgy nem lenne igazságos, hogy mondjuk más elénekli helyette. Úgyhogy ez most egy kvázi különleges alkalom lesz így.
Kíváncsian hallgatjuk. Akkor... Köszönjük szépen! Nekem, amikor közben szólt a zene, arra gondoltam, hogy mi a célotok a zenével? A zenéléssel és a zenével?
Hát igazából szórakoztatni az embereket, de szerintem ez nem újdonság, és mindenkinek ez a célja mondjuk, hogy Magyarországon szórakoztassa az embereket a zenéjével. Hát az, hogy mi a célunk, az, hogy mi is jól érezzük magunkat a zenével, meg addig csinálni ezt, ameddig úgy érezzük, hogy ennek van létjogosultsága. Tehát mindannyiunk egyetemezik közben, és pont annyit szeretnénk belefektetni, amennyi mindannyiunknak így belefér. Tehát se többet, se kevesebbet. És nem tudjuk, ez meddig fog kitartani. Ez a lelkesedés, most éppen elég lelkes a csapat. A mini stáb is nagyon lelkes, akikkel dolgozunk. Úgyhogy az a célunk, hogy igazából szeressék az emberek a zenénket. Igazából az elején a barátainknak kezdtünk el játszani. Most már egy elég népes hallgatótábora van a Teleholdnak, és ezt legalább leginkább a barátainknak köszönhetjük, akik az elején az összes koncertünkön ott voltak, hívták az ő barátjaikat, és így hype-olták az embereket. Most már szerencsére azért más utakon is eljut a zenénk mindenkihez.
Hol koncerteztetek eddig?
Hát a budapesti ilyen underground színtér, egy ilyen nem nagy színpados helyeken már a legtöbben voltunk. Voltunk a Turbinában, a Gödörben. Ugye az első lemezünk a Karzon Kómának köszönhetően készült, és ők a szerződésen kívül, mert az már rég kijött a lemez, és már nem volt semmi, de meghívtak minket, hogy játszunk előttük a Budapest Parkban, meg játszottunk a Dürer kertben. Most éppen lesz 2 hét múlva egy koncert a Pesti alsó rakparton, a Dunyi nevezetű helyen. Most utolsó pillanatban behívtak minket, hogy a zenéjünk a BME Fesztiválon, tehát így el vagyunk igazából, és már a budapesti színteret így kezdjük nagyon kiismerni, meg hogy mi hol jó, hol nem jó koncertezni, és szeretnénk mondjuk majd, hát ha majd lesz egy kis keret erre, akkor mondjuk egy kis országkörbejárást is majd valamikor csinálni.
És tudom, hogy egy szombat este mondjuk koncert, és másnap a Szentmisén pedig minisztrálsz.
Hát, és igen, ha koncert van, akkor nem mindig jön ez össze, van, hogy vagy esti misére vegyek, vagy máshova megyek esti misére, de igyekszem azért emellett figyelni a vallási meg lelki életemre.
Igen. Itt van köztünk Lantos Márk is. Szia, köszönünk. Szeretettel köszöntünk.
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Neked hogy telt a nyár?
Köszönöm a kérdést. Nagyon jól telt a nyár, nagyon sűrű volt, és picit rövidnek érződött, de élményekkel teli volt.
Örülök neki, hogy felhoztad a nyarat, mert igazából a mai adásnak a témája a Teleholdon kívül még így a nyári depresszió lenne. Úgyhogy igazából kérdeznék a többiektől, és akinek van kedve, az nyugodtan mondja el a véleményét, mert érdekelne. Az első dolog, amiről kérdeznének titeket, hogy szerintem a mikorosztályunkban nagyon gyakori a homó jelenség, ami igazából a fear of missing out, magyarul úgy tudnám lefordítani, hogy a kimaradástól való félelem, hogy esetleg ütköznek a programjaid, és nem tudsz elmenni valahova, ezért úgy érzed, hogy lemaradt. És szerintem ez a mikorosztályunkban egyre több embert érint, csak sok ember nem tudatosítja magába.
Én egész tudatos vagyok ebben, hogy ezt mondhatom így, vagy hogy én is néha tudom érezni, amikor így a barátaim elmennek egy extrém atomkoncertre, ahova én különböző okokból nem tudok eljutni, és utána meg közben meg látom a közös csoportokat, hogy ott küldözgetik a képeket, meg a videókat, meg az üzeneteket, és már ott nevetek, és nagyon sajnálom, hogy nem tudok ott lenni, és közvetlen ezután van mindig az, hogyha következőnek találkozunk, akkor ilyen belsős poénok vannak köztük, és így meg utalgatnak vissza a koncertre, ami nem voltam ott. És hogy ilyenkor mindig úgy érzem, mint hogyha egy kicsit széthúzna a csapat, és akkor én mindig kicsit kívül érzem magam rajtuk, meg úgy érzem, hogy kicsit, mint hogyha ki lennék rekesztve. De általában ez beszokott igazolódni, hogy tulajdonképpen csak igen, így a kimaradástól való félelem volt a leginkább, ami ott közrejátszott, és mindig kiderül, hogy a világon minden rendben van, és összetart a csapat, és, és, és jó a, és továbbra is jó a hangulat, meg eljárunk koncertekre, vagy bárhova közösen együtt, és
ezen kívül a másik dolog, amit megemlítenék, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy most van nyár, és élvezni kell, hogy végre nem kell suliba menni, dolgozni menni, nem kell korán kelni, de mi van, hogyha valaki nem tudja élvezni a nyarat, mert esetleg fura neki, hogy felborult az eddigi mindennapi rutinja, vagy dolgoznia kell menni, nem tud annyit találkozni a barátaival, mert elutaztak. Erről van valami tapasztalatotok esetleg, vagy valami, amit megosztanátok?
Hát ez talán nálam, nem ilyen mélyen, de hogy nálam volt ez, hogy tavaly nyáron én is végig dolgoztam a nyarat, és akkor mindig mindenki mondta, hogy akkor gyere el este ide-oda, amoda, mondta, hogy nem lehet, mert másnap reggel dolgozok, vagy nem maradnék sokáig. Nálam ez amúgy szokott működni, hogyha elhatározom, hogy oda megyek, de nem maradok sokáig, akkor ezt tényleg betartom, és nem engedek a csábításnak, hogy akkor átbulizom az egész éjszakát. Én rendkívül jól fel tudom borítani a saját megszokott munkarendemet. Legjobb példa ma reggel, ma volt a legkorábbi kelésű egyetemi órám, nyilván elaludtam egy kicsit, de odaértem, és rájöttem, hogy vissza kell ehhez szokni, hogy korán kelek nagyon bekkelre, és de hogy ez szerintem nem probléma, ez az, hogy nyáron fölborítod a rendedet, az már tényleg durva, hogyha ezt úgy csinálod, hogy már ilyen nagyon szélsőséges, tehát hogy mondjuk délig alszol, most egy enyhébb példát mondok, ha csak délig, utána akkor csinálsz valamit, este meg elmész bulizni, visszaérsz hajnal 4-kor, lehet, hogy kicsit rosszabb állapotba, és akkor ezt mondjuk csinálod egy jó pár napon keresztül, főleg ha ezt úgy, hogy még nem költöztél el otthonról, mert nálam ez így még nem történt meg, hogy elköltözek, és a szüleim néha így mondják, hogy ezt így lehet, nem kéne, hiába vagy már felelős felnőtt, ez már egy kicsit sok lesz neked is, és néha nem én is érzem magamon, hogy amúgy túl toltam, meg túl szerveztem a dolgaimat.
Az inkább egy személyes kérdés lenne, de hogy titeket hogy befolyásol esetleg az, hogy látjátok mások közösségi médiáján azt, hogy mindig bulizik, mindig megy valahova, folyamatosan történik vele valami, esetleg ha neked van egy-két szabad napod, amikor semmit nem csinálsz és pihensz, hogy bennetek nincs meg ez az érzés, hogy valamit kéne csinálnotok, mert hogy végre van idő. És azért is mondtam, hogy személyesen, mert egyébként szerintem ez engem érint, hogy én hajlamos vagyok túlszervezni magam, hogy inkább több programot csinálok magamnak, mint ami belefér, mint hogy unatkozzak otthon esetleg. Hogy titeket ez így érint esetleg?
Hát én nem nagyon szoktam otthon unatkozni, mert nem nagyon vagyok otthon, mert én is nagyon sok mindent szervezek össze-vissza magamnak, és igazából tulajdonképpen ez engem így nem fenyeget ilyen veszély, hogy így otthon unatkozzak, viszont az, hogy látom mások közösségi médiáján megosztva a képeket, meg hogy mennyi minden történik velük, ezt én nem tudom tőlük irigyelni, mert velem is nagyon sok minden történik. Az igaz, hogy ők buliznak és szórakoznak, én pedig dolgozok általában vagy ingyen jó felségből, vagy pedig 2000 forintért, és hogy ez ami így én ezt így élvezem, ez nekem így buli, meg szórakozás, és nekem az így nem, vagy hogy persze jó, én is nagyon szeretek bulizni, meg koncertekre menni, meg szórakozni, de hogy én azt így tudom ignorálni, meg figyelmen kívül hagyni, mert nekem is megvannak hasonló örömök és vidámságok így a mindennapokban.
Sőt, tudom, hogy már te szoktál szervezni hamburgersütést a nálatok a konyhán, igaz?
Igen, ez így van. Főleg az Őrsömmel, néha haveri körrel, és tartunk ilyen kisebb összejöveteleket, és akkor igen, hamburgerezünk egyet, beszélgetünk, meg nézünk valami régi fotót, mert már az Őrsömmel is szerintem egy 9 éve, azt hiszem, ez lesz a 9. vagy 10. évünk lesz.
Igen.
És igen, és akkor picit ilyen visszaemlékezés, hogy mi volt a legelején.
És te a cserkészetben mit csinálsz?
Én most operatív vezető vagyok, idén végeztem el az OPV-ket.
Azt a
tábor még egy utó hétvége van hátra. És igazából egyelőre ilyen operatív feladatokat töltök be, kisegítek programokon, pulcsit rendelek, stb.
Meg azt is tudom, hogy te elsősegélynyújtást is tanultál, ugye? És ott igen. A táborban ezt te konkrétan, te vagy a felelős?
Nem, még nem. Be kell hozzá töltenem először a 18-at, hogy ezt így rendesen tudjam csinálni. Igazából segítek benne, ahol tudok, és érdekel a téma, mert szeretnék is majd vele foglalkozni.
Egyébként már hallottam, hogy megválasztottak téged dökelnöknek a Prohászkában, úgyhogy szeretnék ehhez gratulálni személyesen is.
Köszönöm szépen.
Ó, de jó, gratulálok én is. És nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, beszélgethettünk, kicsit jobban megismerhettek titeket, technikusokat, a hallgatók. A következő adás majd október 9-én lesz, és Laura, elmondod az elérhetőségeket?
Persze. Az e-mail címünk hangadó, nincsen ékezet, kukac.mariaradio.hu. Az Instagramunk hangadó, official.mariaradio, szintén nincsen benne ékezet. Írjatok, kérdezzetek, mert a javasolt témáitok bekerülhetnek az adásba, sőt nem csak a téma, hanem ti vendégként is, beszélgethető partnerként is bekerülhettek ide, hogyha szeretnétek. És köszönjük minden kedves hallgatónak, hogy ma itt voltatok velünk, és a vendégeknek is.
És a Teleholdnak pedig nagyon drukkolok, hogy még sok-sokszor felléphessetek, és innen is szeretettel gratulálok a csapatnak.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek!
Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gräfl Laura és Gillai Ágoston műsorát hallották.